Üdvözlünk benneteket! Ez a Vezes Csapat Rádió a legújabb adása Bakker Gáborral, Kovács Olivérrel és Fej Patrikkal az aktuális nagydíj után, ami most ugye az orosz nagydíj volt Szocsiból, és szerintem vitathatatlanul kijelenthetjük, hogy ez volt minden idők eddigi legjobb orosz nagydíj a Forma 1 történetében. Ugye még voltak a világháború előtti események is, és abszolút olyat láttunk Szocsiból, amit szerintem egyikünk sem mert volna gondolni.
Hát mondjuk úgy, hogy nem volt nehéz az eddigieknél jobbat mutatni, tehát hogy az előző hét orosz nagydíj összes izgalmát megkaptuk most így egybe csomagolva, ami azért abban a szempontból megnyugtató, hogy nem fog teljes kudarccal búcsúzni a pálya, hiszen ugyebár már csak jövőre lesz a versenynaptárban, utána jön az Igora Drive, úgyhogy én tényleg nem számítottam erre.
Azért tegyük hozzá gyorsan, amire a Patrik is utalt, hogy ugye már az első világháború előtt, azaz több mint 100 évvel tartottak két orosz nagydíjat, azt a Daimler autói nyerték, és igazából ilyen szempontból nem történt változás, mert 2014-ben újraindított orosz nagydíjat is a indulása óta minden évben a Mercedes nyerte meg, de az biztos, hogy idén elég csavarosan alakult, és nem úgy zajlott, ahogy az előző 6 futamon megszoktuk, úgyhogy igen.
Nagyon közhelyesen úgy is mondanánk, hogy egy orosz rulettbe csöppentünk bele. Annyi fordulat volt ezen a hétvégén, amelyet ember elképzelni nem tudott volna előzetesen, pláne nem Szocsiban. Tehát már pénteken aztán az időmérő edzést is jól megkavart, aztán vasárnap elindult egy szállonatörzet, aztán azt is sikerült megkavarni, úgyhogy...
Az egész hétvégét ugye az indította, hogy mindenki kétségbe volt a felől, hogy majd milyen időjárás fogadja őket Szocsiba. Főként szombatra jósolták a nagyon nagy esőt, ami végül meg is jött. Pénteken viszont még csontszáraz volt az idő, emiatt mindenki a szárazpályás tevékenységét próbálta egy napba sűríteni a másfél helyet. Aztán itt is történtek csoda dolgok, de előbb még majd egybe a szombati csoda dolgokkal együtt szeretnék majd valamire kitérni, de szerintem kicsit mélyedjünk el az időmérőben, abban is a Q3-ban, ott a harmadik szakaszban azért voltak érdekes dolgok.
Ezzel pedig biztatnánk az olvasókat és nézőket is arra, hogy mélyedjenek el, és hogyha van bármilyen megosztása érdemesnek vélt gondolatok, akkor azt a hozzászólásokban nyugodtan megejthetik. Ugyanis interaktív az adás alapvetően, hát, és van is miben elmerülni, és egy bizonyos idő után a mezőnek is volt miben elmerülni, hiszen eszős körülmények között vette kezdetét az időmérés, pontosabban vizes pályán az intermediate gumik kapták a szerepet, egészen a Q3-nak a hajrájáig, hiszen az utolsó percekben néhány bátor önkéntes áttért a szárazpályás gumikra, és ez aztán az egybolond százat csinál elvén elindított egy dominót. És ebből a dominóból végül egészen váratlan nevek kerültek ki győztesként, míg akiket az első sorban vártunk volna, ott nem mondom, hogy teljes kudarc, de nem jött össze az, amire ők is számítottak.
Egyébként így gyorsan közben is szúrom, hogy ugyanez a dominó és a lutri vasárnapig aztán pont megfordult, úgyhogy nagyon szépen keretbe foglalta az időmérő és az időmérőt és a futamot az eső, de nyilván erre később térünk majd ki.
Igen, itt azért mindenki ugye arra számít, hogy nyilván az évszázados előzmények szempontjából is, illetve Max Verstappen motorbüntetése szempontjából is, ugye ő már kiderült a hétvége előtt, hogy biztosan a mezőny végéről rajtol majd Szocsiban, szóval mindenki arra számított, hogy ez egy sima Mercedes henger lesz, és minden úgy is állt, a Q1 meg Q2-ben, aztán a Q3 végén pont a Mercedes hibázott azzal, hogy ugye egészen pontosan a Lando Norris-ék kezdték, azt hiszem volt még egy, Russell volt az első, igen, George Russell volt az első, és aztán őket követték Norris-ék a McLarennel, akik az átmeneti esőgumikról szárazra váltottak, és a Mercedes későn lépte meg. Még Oliver mondta is, hogy kicsit korainak érzi a Williams csapatának a lépését, de végül ez jött be ugye Russell végül harmadik helyről rajtolhatott is, aztán más kérdés, hogy ezt a futamon csak egy pontra tudta váltani, de bejött a húzás, a minél
Pedig az
többet.
utolsó játékórási volt benne a rizikófaktor, tehát
Igen,
Lasszer
mondjuk.
első két köre sem azt sugalta, hogy ez volt a jó döntés, de aztán a harmadik az, amikor úgymond beérett a döntés. De ugyebár már előtte átszett a C-vonal Sainz és Norris utóbbinak az első póljával.
De azért gyorsan tegyük hozzá, hogy igazából ehhez nagyon kellett a Mercedes, vagy még pontosabban Lewis Hamilton bakia, aki a Mercedes egyrészt túl sokáig várt ki a kerékcserével, a gumikkal való váltással, másrészt Lewis Hamilton rá nem igazán jellemzően, bár hogyha azt nézzük, a karrierje elején is volt egy nagyon hasonló dolog, de ez mégis csak az utóbbi időben látható Lewis Hamiltonra nem jellemzően a falba állt a box utca bejáratnál, eltörte az első szárnyát, cserélni kellett, és ez aztán Bottaszt is hátráltatta, úgyhogy a Mercedes jelentős lépés hátrányba kezdte az utolsó nekifutást, miközben a többiek fel tudták melegíteni a slick gumikat, addig a Mercedes pilótáknak maradt egy köre arra, hogy valami értékelhető időt fussanak az egyre száradó pályán.
És
Semmilyen
akkor is mondott
itt
egyet.
akarom közbeszúrni
Éppen
azt, hogy
látott Q3 még.
amit mondtál, hogy nem jellemzően. Biztos, hogy nem jellemzően? Ugye nem is kell olyan sokat
Ez
visszamenni.
pont ez jutott nekem is eszembe. Tehát én
Mert...
inkább úgy fogalmaznék, hogy az előző években nem jellemzően,
Igen, igen.
Mert
Mert
ebben az évben
elég csak
feltűnően hibázik Lewis
a
Hamilton.
pénteki napra visszatekinteni ebből a szempontból. Amikor elütötte a box utcában az egyik szerelőjét a második szabad edzésen, nem tudom, mennyire emlékeztek, azonnal a rádiózásában azt mondta, hogy Magic. Azért ez a szó ismerős lehet a Mercedes környékéről, utalva itt a fake varázslatra, egy csúnyán fordítva magyarul a Break Magicre. Ugye ez okozta Azerbajdzsánban is az utolsó háromkörös sprint versenynél is a vesztét, amikor az első gumik melegítésére szolgáló fake üzemmódot bekapcsolva hagyta, és ilyenkor a fake erő teljesen előre tolódik, az autó pedig nem úgy lassul, mint ahogy megszokta, sokkal hosszabb fake út kell neki a megálláshoz, és ez emiatt lökte fel a szerelőit, szóval itt azért akadnak hibák.
Hát,
Igen, de
mondjuk úgy, hogy a Magic nem mindig azt a Magic-et hozza, amit várnak tőle.
Azért minden esetre Lewis Hamilton a vizes pályán általában a jók közé tartozott, sőt a kiváló pilóták közé tartozott, de igen, emlékezhetünk, ugye, ahogy utaltam rá az első évadára, az első évére, amikor gyakorlatilag azon úszott el a bajnoki címe, vagy részben azon úszott el a bajnoki címe, hogy a kínai nagydíjon falba állt a box utca bejáratánál, vagy kavicságyba, de igen, szóval feltűnően nem volt képben Lewis Hamilton egészen a verseny végéig. Sőt, talán akkor sem ő volt egészen képben, de megint ez talán később következik.
Még részben én felmenteném, mert itt azért biztos volt egy csapat felelősség is, egy körrel később hozzák őket, mint ahogy elmondták, és inkább a biztonsági játékot játszották meg azzal, hogy kimaradtak egy körre az Inter gumikon. Viszont ebből lett egy negyedik és egy hetedik rajthely a két Mercedesnek. Aztán el is dobták a hetediket Bottasszal, azzal a bizonyos motorcserével, amit szerintem az egész Forma 1-es világ vitatott, hogy na vajon ez egy olyan húzás, amit annak idején a Ferrari is alkalmazott, mondjuk 2012-ben, amikor megtörték Massa váltó plombáját, hogy Alonsót is ez...
Jön, nem?
Igen, igen. Hogy ezzel Alonsót előnyhöz juttassák, szóval
és
visszatérve...
Pontosabban a rajtás kedvező oldalára tegyék őt.
Hát igen, az előnyhöz juttatás része ennek. Szóval, hogy ez egy olyan húzás volt a Mercedes-től, hogy csak... Verstappent lassítsák ezzel a mezőny végén, vagy tényleg lehetett, hogy a kommunikáció, tényleg lehetett, mondom motorral, hogy a kommunikáció az utóbbi, és azért vannak aggasztó jelek a többi Mercedes motorokat használó csapatnál, és erre egyébként ma írtunk a vezessen, szóval a részletek szerintem bárki számára elértek a vezes.hu Forma 1 oldalon. Szóval
ami
erre mit
számomra
gondoltok?
Kicsit groteszk a történetben, az Valtteri Bottas reakciója, illetve utólagos reakciója. Ugyebár Instagram oldalán közé tett egy fényképet, egy ilyen szerkesztést, amin az ő arckifejezése látszik Hamilton és Verstappen Monza ütközésénél, háttérben egy roncstelepnyi erőforrással. Én bennem éppen ezért erős az érzés, hogy ez inkább taktikai jellegű húzás volt, mert itt nyilván meg lehet utólag magyarázni, hogy ezt meg azt találtak rajta, ez úgysem egy ellenőrizhető információ, de az mindenképpen érdekes, hogy pont azután merült föl ez egyáltalán, hogy Verstappenről kiderült, hogy a mezőny végéről fog indulni. És amit még Hamilton-t illeti, mert egy hétvégén három hiba az eléggé szokatlan tőle, főleg úgy, hogy idén már nem az az első ilyen zűrösebb hétvégéje. Még a korábbi években leginkább az volt megfigyelhető, hogy évente van egy, nagyon ritkán két rossz hétvégéje. Most azért úgy érződik az, hogy nyomás alatt versenyez. Most nem az a megállíthatatlan Terminátor kép rajzolódik ki róla, aki még spórolva is, simán bekocogva hozza a futamgyőzelmeket egymás után. Tehát, mert ez most egy sajátságos helyzet, most mindenből ki kell a maximumot, az autóból is, saját magából is, úgyhogy emiatt még az is lehetséges, hogy tényleg technikai problémák merülhetnek fel a Mercedesnél, de egyébként az sem egy elvetendő forgatókönyv, hogy éppen az efféle instabilitás miatt a csapat mindennemű támogatására szükség van, úgyhogy ha kell, akkor Bottaszt a mezőny végére kell dobni, hogy jó szájsegédet játszon még a hátrévő versenyeken, és az egy másik kérdés, hogy ez a feladat annyira nem sikerült jól vasárnap. Bár helyében nekem sem lett volna hozzá sok kedvem.
Szerintem teljesen egyértelmű, hogy a Bottast hátvédnek szánták. Láttuk ezt már a Ferrari-nál és a Schumacheri aranykorban. Bottasnak már nincs szerződése a jövő évre. Igazából ennyit feláldozták a fint, aztán az más kérdés, hogy ő meg aztán mennyire vette komolyan a feladatát, hiszen a futamon láttuk, hogy szinte mutatta, hogy erre tessék
Csak a
Verstappennek,
vörös
amikor
szőnyeg letelítése hiányzott.
megérkezett mögé, de...
Egyébként az egy ominózus pont, tehát néhány évvel ezelőtt pont ilyen gálásan átvére Hamilton elől a pályának ugyanazon
Ó,
pontján.
tényleg, a
Akkor még
Walter is James.
ki is állt egy sajtburgerért szerintem ott a DRS
Igen,
zóna végén.
akkor a belső éven állt meg, és egy kicsivel hamarabb, nem a kanyar csúcspontja közelében, de igen, ott volt az egyik ikonikus Walter East James rádiózás. Azért tényleg a kettőjük, mármint most a két hátulról felzárkozó top csapat pilótáját összehasonlítva, elég markáns különbség van abban, hogy jöttek föl, ugye Verstappen ott ugye átugrott a Bottas, aztán hátra se nézett Bottas, ugye meg beragadt Gasly mögé, ami egy kulcsfontosságú momentumnak bizonyult.
Ami
Na jó,
azért
azért.
is furcsa, mert alapvetően Bottas jól szokott menni Szocsiban. Tehát a Mercedes-es éveiben két győzelem, két második hely volt a hétvégét megelőző mérlege, előtte is volt dobogon a Williams-el is, meg ugyebár a pénteki teljesítmény is azt mutatta, hogy ezen a hétvégén is jól zárat a fény, de én így azt érzem ezen a ponton, hogy egyre kevesebb esélye van Bottasnak arra, hogy futamgyőztesével váltson csapatot.
Egyébként én úgy gondolom, hogy egyrészt azért Verstappennél is volt egy csúnya elakadás, szóval másrészt azt is láttuk már, hogy a Mercedes legalábbis idén, de korábban is láttuk, de idén aztán főleg, hogy nagyon be tud ragadni. Igazából Lewis Hamiltonról is elmondhatjuk, a Mercedes nem nagyon tud előzni a maga az autó. Szóval, hogyha tiszta pálya van előttük, és csak el kell húzni, akkor szuper. Viszont, hogyha előzgetni kell, a mezőnyből kéne előre verekedni magukat, ahhoz kell valami plusz, valami külső tényező. És azt is láttuk már Bottastól, hogy ő sokkal kevésbé képes versenyezni, úgyhogy annyira nem meglepő. Másrészt hozzá kell tennünk, ugye újra, hogy Verstappen is alaposan beragadt, amikor már a mezőny első harmadába jutott. De szerintem ugorjunk vissza a rajtra még a futam kezdetére, mert volt ott érdekes dolog, sőt, már igazából a rajt előtt történt egy érdekesség egy öreg rókától, szerintem azt is érdemes
Igen,
lenne
szerintem is
megemlíteni.
említsük meg, hogy mit csinált Fernando Alonso, ugye. Meg arra számított ő is egyébként, az előzetesen elmondta, hogy az Alpinnak ez a elég jó rajthely, azt hiszem hatodik helyet szerezte meg az időmérőn, de ez erőn felüli. És végül egészen jól megtartotta a helyezését a rajtnál, csak hát azt nem nagyon ismételték meg, hogy hogyan is csinálta ezt. Talált magának egy kis menekülő utat a susnyás, vagy csúnyán fogalmazva, az a kettes kanyar, igen, szám szerint, igen. A kettes kanyar bukóterében így elment a terelő útra, ahová azok mennek, akik alapvetően nem tudják ülni a kanyart, kicsúsznak, és van egy számukra kijelölt ilyen hungarocell
Visszatérni.
tábla sor, ahol vissza kell jönniük. És Alonso meg se próbált nagyjából bekanyarodni a jobbosba. Kicsit bőlére eresztette ott a dolgot, és átment, és gyakorlatilag egy-két pozíció vesztéssel megúszta az egészet.
Igen, ez eléggé érdekes húzás volt, de végül nem is olyan reagált rá érdeme az FIA, ami megint csak azt akarja alátámasztani, amit már hetek, hónapok óta puffogunk, hogy ismét a saját csapdájába esett bele a szövetség, hiszen eléggé széles lett az a menekülőt, maradjunk annyiban. Én arra most úgy hirtelen nem emlékszem, hogy tavaly is ilyen csálén sikerült-e.
Minden
az
esetre,
biztos,
bocsánat,
hogy...
csak ami itt gondolkodsz, hozzátenném, hogy azt egy jegyezzük meg, nem biztos, hogy minden néző látta, vagy minden hallgató tud róla, hogy Alonso egyrészt az év folyamán nem egyszer utalta arra, hogy ezek a pályakiszélesítések, pályalevágások szerintem nem jók, de és nincsenek összhangban a szabályokkal, vagy legalábbis a versenyzés szellemével, viszont egy idő után arra is utalt, hogy jó, oké, akkor, ha ezt így lehet, akkor csináljuk így, és nagyon látványosan meg is mutatta, hogy tulajdonképpen erre készül, hiszen még a rajtrácsa felvezető körén kipróbálta ezt az utat. A futam előtt ugyanott végment, ahol aztán az első körön rajtot követően is. Tegyük hozzá azért, hogy ott aztán kicsit elvett, amikor visszatért a pályára, mert nagyon sokat nyert vele, míg a többiek kanyarogtak, fölért azt hiszem a harmadik helyre, aztán szépen visszavett és visszaengedett néhány versenyzőt, de szerintem Alonso demonstrálni is próbálta az igazát, hogy ez így nincs rendben. Másrészt úgy gondolom, hogy még így sincs rendben. Szóval, hogy Alonsonok büntetés járt volna, hiába vett vissza, azért elég látványos volt, hogy ez nem a pillanat hevében született vészmegoldás volt, hanem ez kigondolt dolog, és mindenképp nyert vele. Mert hogyha belekerül a sűrűjébe a kanyarban, akkor
az autó is
garantált...
törhet, meg bármi lehet,
Igen,
szóval.
igen, de garantáltan nem a harmadik helyen tért volna vissza, még ha el is vett utána, és visszaengedett maga elé néhány pilótát. De ez igazából az FIA-s arra, ahogy már említettük, szóval ezt kezelni kéne. Alonso most nagyon látványosan rámutatott, hogy itt homályos ez a terület.
Én amúgy nem tudom, hogy vannak vele a nézők és a hallgatók, de én bírom ezt a rafináltságot tőle, hogy így oda dörgölé, akár a pilotatásai, akár mondjuk itt a sportvezetés óra alá is az ilyen dolgokat. Nekem ez abszolút bejön, lehet, hogy soknak ez kicsit visszataszító is lehet akár, vagy nem tetszéskeltő, de én bírom ezt a rafináltságot tőle.
Én egyébként mindenképpen mindig a sportszerűség oldalán állok, vagy azt szeretném látni, ezért bármennyire is értem, hogy mit akart vele Alonso, és bármennyire is nem büntették meg, és megúszta, és gyakorlatilag ilyen tekintetben szabályos volt, amit csinált. Sosem szeretem, hogyha valaki visszaél a szabályokkal. Ez egy úriemberek sportja, még ha lassan, vagy nem is olyan lassan megkopott ez a dolog, azért régen láttunk arra példákat, hogy ez tényleg, és én mindig sajnálom, hogyha elveszik ebből valami. Még
ami
ha egy kétszeres világbajnok is mutat rá.
Ami nekem az a benyomásom, hogy ezt a hungarocell táblás részt a tavalyi évhez képest átalakították. Mert ugyebár tavaly a rajtnál a honfitárs Carlos Sainz itt csattant óriásit a rajtot követően. Ugyebár ő lekényszeredett a pályáról, és ahogy megpróbáltam visszatérni, egyszerűen annyira keskeny szögben kezdve, hogy az akkora tempó egyszer nem tudta bevenni, és így eltalálta a betonfalat. Úgyhogy szerintem itt az is közre játszott, hogy az FIA úgymond nyitott a szögön valamennyit, csak túl sokat, és így túl könnyűvé vált a menekülő úton menni.
Hát szerintem amúgy ez nem egy ilyen... Most ez ilyen a pályák kialakítása, ezzel nem lehet sokat tenni. Úgyis már most vigasztalhatunk azzal, hogy már csak egy versenyt kell itt úgymond túlélnünk. Viszont ha már Sainzról beszélt a rajtnak, egyébként ő volt a másik nagy spanyol nyertes, nyilván kettő spanyol van a mezőnyben, de ő volt a rajt nagy másik nyertes, ugye a második helyre rajtolva, első helyen fordult a második kanyarban, ugye ez volt az ominózus kanyar, amiről az előbb is beszéltünk, ez az első igazi kanyar a Szocsi aszfaltcsíknak, és úgy tűnt, hogy Norrisszal el tudnak lépni ketten a mezőnytől, azok után, hogy Russell egy dugóként föltartotta a többieket, és minden szépen is haladt egészen addig, amíg a Ferrari el nem kezdett elfogyni a gumi, és a McLaren, amelyik takarékosabban bánik az abroncsokkal, egész egyszerűen átlépte a vörös autót. Én ezt úgy látom, hogy ez egy olyan probléma, ami még 7 futam van hátra a szezonban, és most jelentősebb pontelőnye is kialakult már a McLarennek az elmúlt 2 verseny hétvégén, de szerintem ez az egyik faktor, ami miatt én azt mondom, hogy eldőlt a konstruktőri harmadik hely sorsa, mégpedig a McLaren irányában, ez a gumikopási probléma.
A McLaren most nem összeszedett istálló, ezt meg kell hagyni. Lényegében a mostani futamban is benne volt egy újabb győzelem, hogyha nem jön az ős káosz a végén. Ami a Ferrari-t illeti, nincs újdonság abban, hogy az autóik nem bírják kezelni a gumikat. Hát emlékezz vissza például a francia nagydíjra, ahol hiába szerepeltek jól az időmérőn, a futamon esélyük nem volt. Éppen emiatt.
Azért én hozzátenném, hogy itt egyrészt Sainznak óriási segítséget jelentett ez a Szocsiban már sokszor emlegetett szélárnyék, szóval lehetett rá számítani, hogy valaki jól fog helyezkedni az első két-három sorból, valaki nagyot nyer rajta. Ehhez képest igazából a Sainz volt, aki nagyot nyert, aztán Hamilton még bőven veszített is rajta. Másrészt számomra egy kicsit korai lenne azért kijelenteni, hogy eldőlt ez a harc a Ferrari és a McLaren között, mert ugyan tényleg a McLaren-től mostában láttunk szuper eredményeket, vagy szuper teljesítményeket, nem biztos legutóbb vasárnap ugye nem lett olyan szuper az eredmény, mint aminek kinézett a verseny nagy részében, de én továbbra is rámutatnék arra, hogy a McLaren ilyen másfél versenyzős csapat. Daniel Ricciardo ugyan mostanában, mint egy magára talált volna, de hogyha azt nézzük, hogy összességében melyik csapatnak van erősebb pilóta párosa, akkor szerintem egyértelmű a Ferrari előnye, és igazából most vasárnap is nagyon sok múlott ezen az esős befejezésen, sokkal-sokkal jobban szerepelhetett volna a Ferrari, hogyha nem jön az eső, bár igaz ez a McLarenre is, hiszen futamgyőzelem volt.
Mind a ketten veszítettek egy-egy pillanatot, pont Norris és Leclerc volt az a két versenyző, aki utoljára cserélte
így,
a
így, de sokkal nagyobbat bukott Leclerc, mint Norris. Szóval
hát,
szerintem még...
azért, ha pont mennyiséget nézzük, nem.
De hogyha a pozíciót nézzük, akkor a 17. helyre visszaesni, az sokkal rosszabb, mint a 7-re. Úgyhogy...
Hát, de Leclerc előtt is csak a 8. helyen haladt, tehát 4 pont az
emlájok,
pláne egy első győzelem.
Persze, de ő is foghatott volna óriásit, hogyha kicsit jobban jön ki a lépés.
De hát ugye bár Leclerc elvert helyzetbe volt, hiszen ő csak ugyanazok között, a pilóták között volt, akik a motorcsere miatt a mezőny végéről indulottak, hiszen a Ferrari-nak most jött az
hát
új.
Jó, motor. Igen, de akkor mondhatjuk, hogy Norris meg azok között volt, a között a két-három pilóta között volt, aki futamot nyerhetett volna, aztán mégiscsak 7. lett, szóval ez akkora káosz volt, hogy szerintem ezt itt nem érdemes így mérlegelni. De akár mérlegelhetjük is, csak a lényeg szerintem az, hogy még talán szerintem nem dőlt el a két csapat közötti küzdelem, és a pilóták tekintetében a Ferrari szerintem továbbra is erősebb, de a McLaren versenyképesebbnek tűnt az elmúlt időszakban, az
Főleg ami
kétség.
a fejlődését görbét mutat Sainz.
Igen. Hát még a képen nagy potenciál lehetett volna az George Russell a Williams-el, csak ők meg Stroll-lal nézték be egy kicsit a taktikát, én azt gondolom. Túl korán cseréltek kereket. Ugye ott Stroll volt a mozgatórugó azzal, hogy ő neki mindenáron a harmadik hely kellett volna, és elkezdte az Aston Martin az élmezőnyben is a box kiállásokat, aztán ezt ugye lekövették rá szellel, és ők visszaestek a 9-10-11-12. Hely környékre, pontosan nem emlékszem. Minden esetre be a forgalomba, ahol ugye hiába volt nekik a gyorsabb, sebességet jelentő frissebb gumi, a forgalomtól nem tudtak előrejönni, ezzel viszont szabaddá vált Ricardoék előtt az út.
Én itt kitérnék
Ez a pályán.
Egy pillanatra Russellre, akit ugyan sokan nagy körbe rajonganak, meg ugye most meg is kapta már a Mercedes ülést a jövő évre, de igazából nekem mókás párhuzam volt, hogy nem tudom, mennyire emlékeznek a nézők, hallgatók Jarno Trullira, aki szintén remek volt időmérőkön, akármilyen autóban is ült, mindig szuperül kvalifikált, aztán utána a futamokon akármilyen autóban is ült, általában beragadt, és mögötte kialakult az úgynevezett Trulli vonat, vagy Trulli train, ahogy angolul nevezték, és Russelltől most ugyanezt láttuk gyakorlatilag, hogy egy újabb szuper időmérős eredmény, és egy újabb szuper rajthely, aztán utána gyakorlatilag, ahogy említetted, neki volt köszönhető a valódi dobogós élmezőny alakulása, hiszen maga mögött tartotta az egész mezőnyt, és szó szerint egy ilyen Russell vonatot láthattunk, ami ki nem ment kereket cserélni. Most igen, ahogy kezdtem, nagyon sokan rajonganak Russellért, én még mindig kivárnék, mert ahogy Trulliton láttuk a szuperidőmérős eredményeket, meg azt, hogy föl tudta tartani a mezőnyt, Trullitól egy futamgyőzelmet láttunk végül egész pályafutása során. Kíváncsi leszek, hogy Russell mire lesz képes. Eddig nagyjából ugyanoda sorolom őt, mint az olaszt.
Én azért kicsit
Ez
meg is
fontos.
védeném őt, mert azért még mindig a 8. leggyorsabb autóból a mezőnybe, a többiek mögött pedig egytől egyig gyorsabbak voltak, sőt, az előtte lévők is gyorsabbak voltak. És azért ne feledkezzünk meg tényleg arról az egyetlen Mercedes-es versenyről, amit nem neveznék én sem mérvadónak. De ott sokkal kevesebb tapasztalattal, mint ami Bottasnak van, tartotta Bottas szintjét. Szóval én azt gondolom,
Előtte
hogy...
is volt. Előtte is volt.
Igen, de hogy a lényeg, hogy nagyjából egymás körül voltak. Mondom, sokat kevesebb tapasztalattal, szóval szerintem minden még tud ő is hova fejlődni. Úgyhogy szerintem nem véletlen, hogy megelőlegezte neki a bizalmat a Mercedes.
Bocsánat.
Ami igazán mérvadó, az a jövő év.
Hogyha itt még egy pillanatra kitérhetnék a Mercedes pilóta választására. Szerintem a mostani hétvége is legalábbis az én szememben rámutatott, hogy nem biztos, hogy a legjobban választott a Mercedes, vagy legalábbis jó, nyilván nem eléggé egyértelmű volt, hogy kit fognak választani, de én a szezon elején, talán ti emlékeztek és beszélgettünk róla, mind a Mercedesnél, mind a Red Bullnál felvetettem Lando Norrist, mielőtt még leigazolta volna újabb évekre a McLaren, és a fiatal angol azóta is bizonyítja, hogy ő tényleg élversenyző, és szerintem hiba volt nem lecsapni rá, vagy a Mercedes, vagy a Red Bull részéről. Oké, mondhatjuk, hogy Russellben is van ígéret, de szerintem Norrisban több látszott már a szezon elején is, és a Red Bull is jobban járt volna vele, mint Perez megtartásával, de a Red Bull pilóta ügyei azok külön fejezetet érdemelnének, úgyhogy ugorhatunk is.
Én azért hiszek ebben a Norris McLaren párosban, tehát lehet, hogy majd 2-3 év múlva el fognak engem itt társni, hogy túl nagyra tartom a helyzetüket, de az elmúlt évek fejlődését látva, én nem akarom elhinni, hogy ezen számukra a plafon ez a mostani szint. Tehát Tehát most egy akkora ilyen összharmónia jellemzi a McLarent, meg a McLaren és Norris
Tényleg?
közötti kapcsolatot.
Tényleg? De a futam vége nem ezt mutatta, de...
Hát
de általában persze egyetértek, de ez így...
Most őszintén, melyik az a kapcsolat, amiben nincsenek botlások? Hát azért Hamilton és a Mercedes között is voltak súrlódások az évek során, és aztán mégis eljutott a két világbajnoki címig, tehát...
De egyébként,
nincs,
nem vitatom, hogy kiváló együttállás ez, vagy kiváló partnerség, hogy Norris marad a McLarennél. Inkább csak arra utaltam, hogy nem biztos, hogy a Mercedes vagy akár a Red Bull jól tette, hogy nem tettek ajánlatot, vagy nem próbálták meg minden áron elcsábítani
Norris. Nem tudhatjuk, hogy ilyen próbálták-e meg. Tehát,
amennyire tudjuk.
Mert most gondolj csak bele, gondolj meg a ő fejével gondolkozni versenyzőként. Kit fogadnál el szívesebben főnökként? A Helmut Márkó, Christian Horner, Dittik Matesic triumvirátust, Toto Wolffikat, vagy egy Zak Brown András Zeidl duót?
Ja, hát ez megint más kérdés, csak mondom, én arra utaltam, amit szerintem jobban is hajthattak volna rá, aztán lehet, hogy hajtottak is, és lehet, hogy Norris mondott nemet, de Russell helyett én őt választottam volna, sőt, Perez helyett is őt választottam volna, és szerintem ki is térhetünk Perezre, hogy mit művelt a hétvégén, amikor rajta
nem
volt a nagy
mostanában, hiszen láttuk az összehasonlítást, hogy az elmúlt négy versenyen azonos pontszámmal zárt Sergio Perez és George Russell. Úgy, hogy Perez a konstrukciói tabla alapján a mező második legeredményesebb autójában ül, Russell meg a nyolcadik legeredményesebb autóban.
Igen, ebben van egy némi csalóka dolog is, ugye ott van a Russell belgiumi félpontja is, amiért rögtön 9-et hozzátesz ehhez a 16-hoz, de hát
na jó, de ott is kihibázott.
Ott is ott kellett lenni, persze.
Perez meg ott
ugye
is
bár Perez összetörte még a rajtra, csak kimenett az autó.
Úgyhogy igen.
Hát ott rögtön 6 pont mínusz számára, mert azt hiszem a 7. helyről sikerült ezt meglépnie.
Hát igen, de Perez is, hát nem azt mutatja, miért a Red Bull őt leigazolta, ez teljesen egyértelmű, és itt én nem is árulom, hogy nekem a nap negatív versenyzője egyértelműen a mexikói volt, de majd szerintem erről még később beszélgessünk, de ha már felmerült, akkor én elmondom, és tényleg borzasztó látni ezt, hogy és hát végül is nem tudom, ez borzasztó látni, hogy a mezőny két gyors autójába két olyan pilóta ült ezen a hétvégén, akik egyszerűen bele se tudtak szólni a csatába, mert egyrésztről jó azt látni szerintem, hogy két különböző autóval ketten ennyire szorosan küzdenek a bajnoki győzelemért, de mégis van egy-egy csapattársuk, akitől így idáig szezonban akár ezt el is várhatnánk, hogy ők is legyenek ott a bajnoki csatába, és nincsenek ott. Úgyhogy ez egy részben elkeserít. Bár én amúgy
nekem
nem
ennyi érzésem az elmúlt évek Forma 1-ével kapcsolatban, hogy annyira túl lett már misztifikálva ez a második versenyzőség kérdése, főleg így a Mark Webber érától fogva, amikor ez a nagyon nyílt és nagyon rendszeres konfliktusokhoz vezetett, hogy aki ebben a szerepbe kerül, az előbb-utóbb azért tudta érni egyfajta kedvetlenség. Tehát nem tudom, hogy ez így lélektanilag motiváció szempontjából egyáltalán mennyire tehet jó nekik egy eleve kiszolgáltatott helyzet, hogy lényegében, hogy láthattuk a mellékelt ábrát, napról napra 10 helyen hátrébb pakolhatjuk őket.
Jó, hát figyelj, Oliver, senkinek nem tartanak pisztolyt a fejéhez, hogy írja
nem
alá
a
szerződést a Mercedeshez, vagy a Ferrarihoz, vagy a Red Bullhoz, vagy...
Ez a kenyérrel tök mindegy, hogy kivezet ott. Tehát, hogyha úgy is az a dolog, hogy tapsoljon ez az egészhez.
De hát nem tök mindegy, mert neki a konstruktőri bajnoki címért kell, akkor legalább menni, ha nem tud az egyéniért. Meg hogyha már eldől mondjuk például matematikailag, hogy nem ment az egyéniért, akkor még van egy konstruktőri, ami rengeteg lóvét is ad.
Mondták, hogy az állítok már az évei nem hagyták őt beleszólni a történésekbe. Tehát,
na jó, hát te kiszerzett
előtt. Ezt azért elgondolkodható abból a szempontból, hogy oké, mondjuk úgy, hogy vállalták, de hát könyörgöm. Nehogy már azért igazoljál a Forma 1-ben, hogy azért ilyen a Forma 1-ben, hogy ne versenyezett.
Na jó, de Bottas mondhatott volna nemet a Mercedesnek, gondolom, hogy nem azt mondták, hogy akkor szevasz, kirúgunk a Forma 1-ből, meg a családod börtönbe kerül, meg akármi. Szóval ő vállalta, és nyilvánvalóan vagy tudta, hogy mire készül, vagy egy kicsit naív volt, és azt gondolta, hogy ő majd, vagy nem is naív, hanem túlzott a magabiztos, ahogy a legtöbb autóversenyző, sőt, a Forma 1-es pilóták különösen, azt gondolta, hogy na, majd ő megmutatja, hogy esetleg még jobb, mint Rosberg Hamilton mellett, aztán kiderült, hogy nem jobb. Hát most ez van, valaki mindenképp
persze, de azért az elmúlt évek alapján, én most megpróbálom lélektani szempontból megint megközelíteni a helyzetet, azért az elmúlt évek alapján azért a Red Bullnál is kitudódott, hogy azért a pilóták pszichológiai kezelése nem áll annyira a helyzet magaslatán, tehát csak gondolj bele abba, hogy mit csináltak itt a második Red Bull ülésben az elmúlt két évben, hogy mit csináltak szerencsétlen Daniel Kwiat a léveken át, tehát ide rakták, oda rakták, amoda rakták, kirakták.
Na jó, de
ugyanezt
is valaki, erre szerintem ezt nem hozhatja, meg mi sem hozhatjuk fel Pereznek mentségül, hiszen évtizedes Forma 1-es múltja volt, nagyon jól látta, hogy mi történik, szerintem mind hármunknál sokkal-sokkal jobban látta, hogy mi történik a Red Bullnál, mi történik a Forma 1-ben, hogy működik ez az egész. Szóval ha így vállalta azért, hogy maradjon a Forma 1-ben, hogy Verstappen mellett ő mindenképp második számú pilóta lesz, akkor vállalta, aláírta, aztán az már rajta múlik, hogy aztán legalább megmutassa, hogy nem egy gyönge második számú pilóta, hanem egy igen erős, de sajnos nem azt látjuk tőle.
De hát ez úgy mondjam, nem egységnek akarom fölhozni, mert egyszerűen...
De azt mondod, hogy el kell tenníti, de hát előre tudta, hogy ez ilyen kedvetlen helyzet.
Jó, de azért teljesen más, hogy a kívülről látsz egy helyzetet, mint hogy benne vagy, és beletöppensz, és kvázi te vagy az elszenvedő alanya.
Akkor feltehetnénk a kérdést, hogy minek van a mezőnyben a ház, az Alfa Róma, az Alfa Tóremék, az mindenki, akik úgyse nyernek.
Azért teljesen. Azért mégis csak a mezőny legjobb autóiról beszélünk, és konkrétan...
De az összképet nézve meg a világ legjobb autóiról beszélünk. Azért azt se felejtsük el, hogy ezek a világ legjobb autói. És ezeket mindenkinek élmény lehet vezetni, akkor is, hogyha még az utolsó előtti helyen vagy. Ezt nem szabad elfelejteni a Forma 1-gel kapcsolatban. Igen.
Persze, meg ami itt a Perez szállat illeti bennem inkább az a megerősítés, hogy ugyebár tavaly évvégén nagyon nem volt más opciója a Pereznek, tehát vagy viszi a Red Bull, vagy tényleg kiszorult. Tehát ez a... Adod az utolsó szállat, amiben kapaszkodhatok.
Na jó, de nem, tényleg volt. Nem kötelező a Forma 1-ben versenyezni, szóval...
Nem ő választotta a Red Bullt, hanem a Red Bull őt. Ezt ne felejtsük el.
Nem, hát én itt most arra akarok rámutatni...
Hát te most azt mondtad az előbb, hogy egyetlen lehetőség a Red Bull volt, de a Red Bull nyújtotta neki a kezet,
az volt.
És elfogadta. Ekkor itt nem, nincs miről beszélni, ő fogadta el.
Nem, én alapvetően a második pilóta szerep túlmisztifikálásáról beszélek. Tehát az, hogy beskatolják a versenyzőket minden áron, mert lényegében már a szezon előtti teszteken is arra gondolunk, hogy mi hol hány pont múlhat mint. Tehát amióta láttuk a 2007-es is McLaren, meg 2016 Hamilton és Rosberget, egyszer már ilyen üldözési mánia magasságokban van szerintem.
Szerintem ez nem. A Forma 1 realitás.
Megalázó, McDonald's-os félreparkolásokat látunk a Forma 1-ben.
Nem. Szerintem ez egyértelmű, ha csapatokra ránézel, és nem azért, mert te előre elgondolsz, hanem mert láttad, hogy mi volt, és látszik, hogy valószínűleg mi lesz. Például én személy szerint
meg egyébként ez
nem gondoltam azonnal.
Igen. Akárhány éve a Forma 1.
Én személy szerint nem gondoltam azt azonnal, hogy Gasly nem veheti fel a versenyt Verstappennel. Aztán végül nem vette fel a versenyt, de például, hogyha már itt 17-től kezdve folyamatosan nyeri Hamilton a címeket, akkor idén ne akadjon már ki Bottas azon, hogy idén mondják, hogy ha tudsz, akkor figyelj már Hamiltonra, mert azért mégiscsak ő nyert az elmúlt években.
18-ban is ugyanis félreállították.
De igen, de nem véletlen. Mert
hát, igen, nem,
már
nem
ott
nem
volt egy hatalmas pont elő.
Jó, de itt most például arról a helyzetről beszélek, hogy itt ugyebár Bottas eleve Hamilton mögött volt, 4.-7. hely. Tehát És akkor még Nesze Válteri, 2 kilót erre csakunk a
Hát de
nyakad.
éppen ezért, hát most mit csinálják? Előre nem tudják büntettetni a kórház. Nem lehet, hogy kiveszünk a motort, és akkor
Russellt megbüntetik, hogy előrébb kerüljön Hamilton, mert úgy ismerci motoron, meg jövőre úgy ismerci pilóta. Nem. Meg akkor Norris is egyébként, mert ott
De
ismerci
egyébként,
dobog.
bocsánat, most elég elkanyarodtunk a futamtól, de
Igen,
azért
szerintem is. Térjünk vissza, mert még egy
hogy
egészen fontos...
Hamilton sem remekelt annyira a versenyen, ha már Bottaszt itt agyon vertük, meg lemásodik pilótáztuk, meg barikellóztuk szegényt.
Hát ugye azt elmondtad igazából, hogy ott is ugyanaz volt a probléma, hogy nem tudott előre menni a Mercedes mezőnybe, ahogy ugye Verstappen is volt ez a gond, szóval itt szerintem rá lehet mind a két bajnoki lovasra húzni ugyanazt a skatuját nagyjából. Szerintem inkább ugorjunk a futamot, de mértékben meghatározó pillanatra, amikor megjött az égi áldás, az eső, szóval gyors összefoglalásként ott vagyunk, hogy még mindenki száraz gumin, Hamilton a boxkeldás után már átrágta magát a mezőnyön, üldözi Norris-t, gyakorlatilag ott van a váltóján. Mögöttük jó messzi, pedig jön egy vonat Sainz vezetésével, akik ott a dobóért csatároznak. Perez azért ott jövögetett előre a friss gumikon,
Sőt,
és...
Perez lehetett volna igazából a harmadik is, hogyha
Igen.
nem egy 9 másodperces kerékcserét hoz össze a Red Bull,
És itt...
egy 2,5-3 másodperces
Igen.
helyett egyébként.
És fontos hozzátenni, hogy Perez a jó gumin jött, és itt kicsit védelembe venném Verstappent az előre nem jövés miatt, ugyanis egy rosszabb taktikán ugye először rakta fel a jó guminak bizonyuló kemény szettet, és a végén a gyorsabban fogyó közepeseken autózott, és akkor többször kellett szerintem hátrafele néznie, mint előre. Úgyhogy na mindegy, így haladtunk az esőbe bele, ami aztán eléggé megkavarta a dolgot.
Igazából nem az esőbe, hanem először csak
Az
a
eső haladt a
szemerkélés.
pálya felé, igen.
Igen, meg először csak szemerkélést láttunk, és ez kavarta meg igazán a dolgokat, mert ha egy pillanatot leszakadt volna az ég, akkor szerintem mindenki gyorsan észbe kap, hogy mit is kell csinálni. Itt viszont Norris, aki a pályafutása első győzelme felé haladt, annak ellenére, hogy igazából a pályán látszott, hogy fickándoznak az autók, meg nem lehet jó kanyarokat venni, úgy gondolta, hogy ő megpróbálja. Én úgy emlékszem, hogy a 47. körnél egyébként itt a tévét nézve már kiabáltam, hogy miért nem hívják ki Norris-t, vagy miért nem megy ki Norris, amikor Hamilton tényleg egészen a nyakán volt, és már körökön keresztül harmonikáztak ilyen 9-10 és másfél másodperc közötti különbségnél, amit nyilvánvaló volt, hogy ez amúgy is hajszálon fog múlni, és látszott, hogy az autók már mocorognak a pályán, akkor én Norrisnak drukkoltam, mert nyilván jó egy új futam győztes látni, főleg olyat, aki meg is dolgozott érte az egész versenyem. De nem, Norrisnak végül
meg egész
háromszor próbálta a versenymérnöke rávenni a kerékcserére. Először éppen csak szóltak neki, hogy itt ott csöpörög, és akkor mondta, hogy oké, nem érdekel a dolog, aztán utána... Bocsánat, föl tudjátok idézni pontosabban a rádió beszélgetéseket, hogy is volt? Egyszer visszaszólt Norris, hogy oké, most már fogjátok be.
Igen, volt egy
Aztán...
ilyen. Hát igazából mindig elcsendesítette, hogy majd ő tudja, hogy szárazon akar maradni, ennyi volt
igen, igen,
nagyjából
és
a lényeg.
aztán végül, amikor már minden veszve volt, akkor fogadta el, hogy ó, jaj, na most ezt eltuk, úgyhogy akkor most már cserélnem kell.
Ott már elsőre köpönyeg volt.
Hát ez erősen után, igen, szóval ez az első utánköpönyeg esete.
Igen. Én egyébként egy kicsit védelme venném őket, mert eszembe jutott például most egy kicsit a formáit eltérve a MotoGP osztrák nagy díj az idei évről, amikor
Brad
nem tudom,
Binder.
Nem tudom mennyire követik az olvasók, Brad Binder ugyanezt játszotta el, amit Norris is szeretett volna, hogy ott is olyan eső jött meg, hogy Mark Marquez, aki már motort cserélt és esőgumikra váltott, ő esőgumin esett el az első kanyarban a Red Bull ringen, viszont Brad Binder végig egyensúlyozta, végig szalomozta a Red Bull ringet, és megnyerte a versenyt úgy, hogy ott a box kiállás kicsit, az annyi, hogy bemegy a boxba az ember, a motort vált, ugye a másik motorra fel van szerelve a vizes gumi, átugrik és megy. Ennyi egy box kiállás, és vagy egy kerékcsere, és És ott Brad mindennek ez összejött. És ott is azért erősen zuhogott az eső. Nyilván más kategória, de nekem egyből ez jutott eszembe is.
Én egyébként mondok Forma 1-esebb példát is, és most gyorsan le is szegeszem, hogy én se húzom rá a vizes lepedőt Norrisra, meg a McLarenre se annyira, hiszen Rubens Barrichello első Forma 1-es futamgyőzelm és hasonló bravúrral jött össze, hogy még sokan kiálltak esőgumikért, ő szárazpályás, hát nem, slicknek nem nevezném, mert ugye akkor
bordázott
gumik voltak, de hogy száraz gumikon vitte végig Hockenheimben 2000-ben a Ferrariát. És azt is megértem, hogy Norris miért gondolta, hogy ő megpróbálja ugyanezt, hiszen tényleg első Forma 1-es futamgyőzelme, főleg annak tükrében, hogy az előző hétvégén pedig a csapattársa nyert a McLarennel futamot, nyilván gondolta, hogy megpróbálja, és amikor megérkezett ez a szemerkélő eső, akkor még nem tűnt olyan borzasztónak a helyzet. Ami
Igen.
hiba volt szerintem, hogy a versenymérnöke és az egész csapat nem volt elég határozott, amikor már látszott, hogy itt nagy baj lesz.
Ebből komolyabb lett,
és
igen.
még mindig csak kérdezgették, hogy Lando, mit gondolsz arról, hogyha most már végre cserélnénk, ahelyett, hogy gyere be, amit a Mercedes, az olajozott gépezetként működő Mercedes megtett a kétszeres világbajnokkal, aki
hát,
sokkal...
ott is volt egy elutasítás, azt ne felejtsük
igen,
el, Hamilton
igen,
elsőre
igen, de aztán
utasította.
Már mondták neki, hogy most már akkor box, 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 és akkor Hamilton ment is. Egyrészt benne volt Hamilton tapasztalata, másrészt meg a Mercedes jobb működése, és szerintem ezen úszott el a McLaren-es futam, az újabb McLaren-es futamgyőzelem.
Én is két dolgot emelnék ki ezzel kapcsolatban. Az egyik az volt, amiről beszéltünk, hogy a körülmények nagyon gyors változás, ugyanis sokan kiálltak már az első, hát ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, közepes esőnél, ami azért még valamennyire el lehetett evickélni száraz és a száraz gumikon, és a visszalévő körszám alapján, illetve az idők alap, köridők alapján úgy tűnt, hogy ha ilyen marad az idő, akkor Norris ezt még kiegyensúlyozza, azaz...
Egyébként ott is pont a határon billettek már
igen,
az
igen,
idők.
de tűnt ez úgy is, hogy ez meg lehet.
Igen, csak az volt
csak
a baj, hogy mögötte
változott
ott
az idő.
Volt tényleg majdnem DRS távolságon belül Hamilton, szóval én ezért gondoltam,
hát,
hogy
de
neki
figyelj, előtte is
kellett volna.
kivédekezte, láttuk azt korábban, hogy nem tudta megelőzni pont egy másik McLarent ugyanezen a versenyen, szóval ott még bármi lehetett volna. Viszont a másik, ami
meg
miatt
azért
még...
Szóval elég ügyesen figyelt, hogy a cégen se amennyire lehet kiszorítsa a DRS távolságot. Tehát
persze.
mindig a harmadik szektor annyira meg tudta nyomni, hogy ez lehetővé váljon.
A másik dolog pedig az, ami miatt szerintem Norris alapvetően lépés hátrányban volt, az, hogy Hamilton volt hátrébb. És hogyha Hamiltonra úgymond nem tudott reagálni ugyanabban a körben, mert Hamilton dönthet úgy is, hogyha Norris bemegy a boxba, akkor Hamilton kimarad, és ő szerintem mindenféleképpen az ellenkezőit szerette volna csinálni, annak, amit Hamilton csinál. Bármi is legyen az eredmény. Nyilván most az lett volna az eredmény.
Teljesen egyetértek, én is így láttam, de ezzel együtt is szerintem a 48. kör volt az, amikor én kiabáltam a tévére, hogy ki kell jönni a Norrisnak, mert inkább jöjjön ki, mint...
És az 50. bejött ki, azt
nem
hiszem, vagy az 51-be.
Nem
hát
hallották
sajtos.
Meg.
Na minden
igen, és abban a körben összesült egy 3 perc, 11 másodperces köridő.
Ugyanígy veszített.
Ennyire képes
elképesztő volt látni, hogy kanyaronként 6-8 másodpercet veszített.
De amúgy azért meg lehet dicsérni őt, hogy amíg nem vált abszolút lehetetlené a helyzet, egyébként hibátlanul lehozta a történetet. Tehát amikor elkezdett szemelkélni, még akkor is tartotta a pályán az autót.
Ja, ezért le a kalappal, mondom, nem is igazából Norriszt hibáztatom, csak lehetett volna okosabban csinálni.
Lehetett volna, csak hát nyilván utólag mindenki okosabb, mint is azok,
hát én akkor is láttam, hogy kéne, igen, ezt mondom, hogy...
Itt érződik ki az a harmónia Norris és a McLaren között, amire én utaltam korábban.
Hát
tehát
csak pont
nem
amikor... Nem
mondtad ki azt az adatokat, hogy Lando hülye voltál, meg Lando hülye volt, hanem együtt rontottuk el, együtt nyerünk, együtt bukunk, és ez a helyes hozzáállás, és akkor így... harmadikusan együtt lehet folytatni, és akkor senki sem mutogat újra a másikra.
De ez csak az egyik oldal, mert Norris egyébként pont mutogatott, hogy a McLaren nem mondott eleget, ez ugyanúgy vasárnap még el is hangzott. Úgyhogy ez csak a dolognak az egyik oldal.
Ezt a McLaren, ami ezt el is ismerte.
Egyébként nem csak Norris bukott itt sokat, hanem Leclerc is, ahogy már korábban beszéltünk a Monaco-iról, De ahogy voltak vesztesek, úgy voltak nyertesek is, és köztük volt ugye Max Verstappen is, aki, ahogy Gábor is fogalmazott korábban, ugye Hamilton győzött, de Max Verstappen nyert ezen a futamon, és nálam ő a nap pozitívuma, aki akármilyen körülmények is voltak, azért mégiscsak a 20. helyről feljönni másodiknak, szerintem le a kalap alatt teljesítmény előtt, úgyhogy de nálam a nap pozitív és negatív embere az a két Red Bull pilóta.
Pedig a hetedik is elég elégséges lett volna már a mezőny végéről.
Itt most még az eredmények kontextusba helyezéséhez megérzem azért, hogy amikor megérkezett az eső, és elkezdett esni, akkor a csapatok túlnyomó többsége úgy játszott, hogy egyik pilótát gyorsan kivette, a másikkal pedig megpróbálta a száraz gumin végigvinni a versenyt, aztán nyilván amikor már nagyon esett, akkor lehetetlenné vált a dolog. És igazából, hogyha jól emlékszem, csak a Mercedes volt az, amelyik mind a két pilótával gyorsan, rögtön átmeneti esőgumikra váltott. Szóval ezért sem lehet igazán hibáztatni Norris-t, mert nyilván benne volt, hogyha tényleg csak egy kicsit esik, akkor az jár jól, aki a száraz gumit megpróbálja végigvinni, és az rosszabbul, aki cserélt. De nagyon leszakadt, úgyhogy végül is az intermediate gumisok jártak jól, de hogy benne volt. Szóval viszont a Norrisnak tényleg nem volt sok választása, mert hogyha cserélt volna, akkor nyilván legfeljebb második, harmadik lesz, attól függ, hogy hogy alakul itt a nagy káosz, úgyhogy érthető, hogy miért maradt kint. De a lényeg, hogy sokan hátrányba kerültek, azért, mert egyszerűen meg kellett próbálni mindkét lehetőséget, amíg nem látszott egyértelműen, hogy mi lesz a jobb.
Mondjuk úgy, hogy amennyire szombaton az időjárás volt Norrisnak a szárnyadója, annyira volt kegyetlen vele vasárnap. Mert itt lényegében 10 percről beszéltünk. Ha annyival később jön meg az eső, akkor nyilván kevesebb lesz.
Igazából talán még annyi is, 5 perc is. 5 perc is elég lett volna, mert akkor már valahogy végig evickél Norris a célvonalig, de ja. Hát ez ilyen. Most biztosan megtanulta, hogy rá kell kérdezni a csapatnál, hogy akkor hol jár a felhő, jön-e még több eső ahelyett, hogy shut up, meg no.
Igen. Hát ugye bár két Red Bull helyzetét kitárgyaltuk, én nálam a történtektől függetlenül Norris volt a napembere, tehát amit művelt szombaton, meg művelt a vasárnapok az első 49 körében, az ezerszeres hurrá, és ebből is látszik, hogy ígéretes pályafutás elé néz, akár a McLarennél, akár majd a későbbiekben máshol. Viszont ami számomra, illetve aki számomra negatív volt ezen a versenyen, az Lance Stroll, akinek az autóján valószínűleg díszként vannak visszapillantó tükrök, mert konkrétan nem úgy tűnt, mint aki tudomás lett volna a mögött érkező csapattársak Sebastian Vettelről, úgyhogy szépen a fallak pöckölte, mert hogyha nem érzékeltem a kellőképpen a másik, az övéhez megszólalási kasonlít a Aston Martin még a kanyarkjáraton is megédesgette.
Egyébként itt most egy pillanatra közbevágnék, hogy azért Charles Leclerc-től is láttunk egy igen bevállalós védekezést. Rubens Barrichello és Michael, bocsánat, Michael Schumacher hungaroringi ügyeskedésére emlékeztetett, amikor tényleg hajszál híján fölkent a betonfalra még a futam első felében.
Mit vajon akkor Cunoda? Akit Mazepin lényegében majd föl is passzírozott a falra.
Rá nem emlékeztem, minden esetre azért volt hasonló, de igen, Stroll rendesen belehúzott a saját csapattársával koccant.
És van nem először idén.
Igen, és
egy
incidensen belül kétszer is.
Tehát, hogyha hozzászámoljuk a kanyar kijelentot, még akár három is, tehát, mert ugyebár ott két összeérés volt a fal mellett.
Igen. És a Gábor, nálad pozitív és negatív?
Pozitív? Hát nem, szerintem nem lehet más mondani, mint Lando Norris, azzal együtt, hogy bevállalósra vette a végét, és rajta veszített. Csodálatos időmérőt produkált, és nagyon szép versenyt, hogyha nem szakadt volna le az ég, és a csapat egy kicsit határozottabb vele, vagy ő egy kicsit belátóbb, akkor egy első futam győzelmet láttunk volna tőle. Negatív szereplő, nehéz olyat találni, mert annyira zavaros volt a hétvége, annyira de eltért a papírformától több ponton is, hogy én nem is tudom ki. Talán nem is tudok most kit mondani, viszont még Perezre egy pillanatra visszatérnék, hogy ugyan kiábrándítóan szerepelt, de vegyük hozzá, hogy volt a futamon egy elrontott kerékcsere, és ahogy említettem itt a gumiügyeskedésnél a legvégén ő volt az, aki a rövidebbet húzta a Red Bullnál, úgyhogy igazából, hogyha nem így történt volna, ott lehetett volna akár a dobogón is a Mexikó, hiszen ennyi menti a utólag gyöngének látszó eredményét. De hogyha mindenképp negatív szereplőt kéne mondani, aki alulmúlta az elvárásokat, akkor Bottas lenne, aki tényleg csak az esőnek köszönhette azt, hogy végül nem a mezőny távoli végében sehol a futottak még
Igen.
között végzett.
Az ő 14. helyén erősen segített, mert előtte 14-ként haladt.
Így van.
És ötödik lett végül. Én ugyan már elvettem pozitív jelzőmet, de még egy piros pontot adnék egyébként Antonio Giovinazzinak is, de nem az eredménye alapján, hanem azért, mert végigment a futamon, ami azért nagy szó, mert mindezt rádió kommunikáció nélkül tette meg, szóval a csapatával nem beszélt semmit, ugye az egyetlen utasítás, amit kaphatott, az a box utcai tábla volt, amit minden körbe kilógattak neki, szóval szerintem ez elég extra, hát
Nála tényleg befogták a
versenyt futott.
Abszolút, úgyhogy 2 hét múlva pedig török nagydíj, hát most nem lesz bajnok avatása Isztambulban, ugye tavaly itt biztosította be Hamilton a 7. WB címet. Meg én nem is tudom, merek tippelni, hogy egyébként mi lesz, mert tavaly is ott egy olyan versenyt láttunk ebben az esős taknyos pályán, amit utcai autókkal próbáltak tisztítani, az beleégett az emlékeinkbe, amikor ott korzóztak a célegyenesbe, hogy az annyira nevetséges volt.
Hát
én...
nézd, a seprűvel szeresétlenkedéstél talán egy fokkal jobb.
Időjárás jelentés még oda korai nézni, de nem tudom tényleg, hogy mit várjak tőle, de az biztató, hogy Hamilton és Verstappen között csak 2 pont a különbség a bajnoki állásba. Bár
Ez most
lehet
egy
igazából.
óriási szerencse volt Verstappen, meg illetve Hamiltonnak is, tehát aki már azt hitt, hogy nem is fog összejönni a 100. siker.
Minden esetre, jaj, bocsánat, igen, a másik pozitív szereplőként azért csak meg kell említeni Lewis Hamiltont, aki a Forma 1 történetében először 3 számjegyű futamgyőzelmet hozott össze, még ha azért rendesen benne volt itt az időjárás és a szerencse is, azért tényleg, amikor Michael Schumacher eljutott 91-ig, szerintem senki nem gondolta, hogy ez valaha
akkor rövidebb
megdőlhet.
idények is voltak.
Nosan.
Persze lehet így mérlegre pakolni, de azért 100 futamgyőzelem, a 100 futamgyőzelem.
El kellett jutni.
Úgyhogy tényleg ott kellett lenni. Schumacher is a Ferrari-val hozta össze a túlnyomó többséget a saját győzelmire
kapjának,
úgyhogy. Na, minden esetre igen, szóval azért szerintem jegyezzük meg, hogy a Forma 1-es történelmet írt Lewis
Igen,
Hamilton.
abszolút. Úgy gondolom, hogy a mai, vagy az elmúlt futamot alaposan kitárgyaltuk, úgyhogy 2 hét múlva török nagy díj. Csapatra után pedig egyébként meg is nézhetitek az általunk legemlékezetesebbnek tartott 10 Hamilton győzelmet a 100-ból. Vezessen, fenn van ez is a Forma 1-es rovatban, találjátok. Mi pedig már elköszönünk, és köszönjük szépen a kitartó figyelmeteket itt a YouTube-on, és majd utólag is, hogyha visszahallgatjátok az adást. 2 hét múlva egy a török nagy díj, utána következünk kedden mi, ugyanígy este 7 órakor. Az új adásról értesülhettek, hogyha feliratkoztok a YouTube csatornánkra, és benyomjátok a csengőt, de Facebookon is tájékoztatunk benneteket, az F1 and More a mi oldalunk. A cikkeink pedig a vezes.hu per Forma 1 oldalon találhatóak, de a vezesen egyébként sok más érdekes autós témáról is írunk. Ezt az adást, meg a korábbiakat is egyébként visszanézhetitek és hallgatjátok a YouTube-on, Spotify-on, az iTunes-on és a Google Podcast-on is, szóval a választék mondhatni hatalmas. Már szerintem befejeztük, akkor 2 hét
Október
múlva.
12.
Október 12, igen, 2 hét múlva, ugyanekkor. Köszönjük még egyszer, hogy velünk voltatok, sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!